és most folytassuk a retro előadásokkal. 7 előadást terveztünk, sajnos az az időnkbe így csak akkor fér bele, ha minden előadónk a önmegtartóztatása a lehető legrövidebben korlátozza azt a 10 percet, amit szántunk erre. Köszönöm még egyszer a részvételt. És akkor a Puskánba tekintve Bakonyi Pétert kérném meg az NIE program története címmel. Én gondolom, hogy a műszaki segítőink betöltötték a szükséges anyagot. Péter, tiéd a pálya.
Nem tudom, most jól hallania már. Hát most már ugye nehéz újat mondani, hiszen mindenféle elhangzott. Én megpróbálom egy nagyon rövid, tényleg 10 percbe, bár 10 percbe 30 évet nehéz belesűríteni, összefoglalni, hogy hogyan zajlott ez az időrend. Tehát tulajdonképpen 86-ban kezdődött a hálózatfejlesztésnek az a konkrét része, amit IF programnak nevezünk. Ebben a programban egy X25-ös hálózat fejlesztése volt a cél, ami ebbe a régióba, ebbe a közép-kelet-európai volt szocialista régióba senki másnak nem sikerült, csak Magyarországnak. Ez elősegítette azt, hogy 91-ben bekapcsolódhattunk az internetbe, és a HÁBON fejlesztése is elindult, és ez a TCP-IC EP Gerinc hálózat, köszönöm szépen, igen. Tehát 94-ben ez a program tovább fejlődött, és számos minisztérium került a támogatók közé, és folyamatos fejlődésnek mondhatjuk, és ha áttekintjük ezeket az NIE projekteket, akkor láthatjuk azt, hogy mindegyik előremutató volt. Tehát ugye a HÁBON az önmagáért beszél, a TEN 34-ről már hallottunk, voltak felhasználói projektek, nyilvános kulcsú titkosítás, direkt digitális aláírás, ez a dolog mind a mai napig nem igazán megoldott, már nem technikailag, hanem gyakorlati bevezetése. A World Wide Webről már ugye hallottunk a Tamástól, a Zsuzsától a Kutatók Otthoni Internet projektéről, ami azt jelenti, hogy 1000 körüli kutató fért hozzá otthonról az internethez. És itt van egy új dolog, ugye az intelligens város vagy okos város, ez ma éppen a csúcsát járja ez az új technológia, és akkor ugye 94 és 98 között mi már ezt a programot elindítottuk, csak akkor nem volt fogadókészség, és volt ez a nagysebességű internet projekt, ez amerikai mintára. Itt lehetett látni a korai sugaras hálózatot, a World Wide Web projektről nem mondanék többet, mert a Tamás ezt már kirészletezte, a TEN 34, ez egy jelentős dolog volt, mert az tulajdonképpen az európai kutatóhálózathoz csatlakoztunk, aztán jött a TEN 155, aztán jött a Magyar Elektronikus Könyvtár, amiről már szintén hallottunk, és ez egy nagyon jelentős projekt volt, hiszen a szomszédos országok magyarsága számára igen fontos projekt volt. Akkor jött az IPv hálózati projekt, tehát először az NIF volt az, ahol a IPv6 technológiát kikísérleteztük, és hát ez ma már teljesen nyilvánvaló, hogy az IPv4 szint kifogyott, tehát ma már csak IPv6-tal lehet tovább menni. Volt egy olyan periódusa a programnak, amikor a Informatika és Hírközlési Minisztérium működött egy 4 éves periódusban, akkor a IHM volt ennek a programnak a felügyelete, és hát ebben az időszakban jelentős fejlesztési forrásokat is biztosítani lehetett, és azt is mondhatjuk, hogy sikerült úgy felfejlődni a programnak, hogy az élenjáró szerepet Európában már mondhatta magáénak. 2005 után az GKM-hez került az intézmény, ez állandóan változott, Megjelent a Giant hálózat, ugye, amelyik egy nagysebességű európai gerinchálózat, ami ma már gigabites, itt lehet látni. Ebben egy fontos csomópont Magyarország, hiszen Dél-Kelet-Európa fele mi rajtunk keresztül megy az internet, és tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor ez a négy fő irány van a NIF programban: adathálózati infrastruktúra fejlesztése, adathálózati kutatói adathálózat, tehát a nemzetközi hálózati kapcsolat, az azonosítási és jogosult kezelés, és a szuperszámítás technika, ami az utóbbi években igencsak felfutott, és nyilvánvalóan a virtuális kutató környezet, videokonferencia, ami szintén egy nagy hálózata az NIF-nek. És hogyha megnézzük a fő fejlesztési irányokat, akkor látjuk, hogy biztonság, hálózati kiosztott kapacitások, cloud szolgáltatás, közösségi média, virtualizáció, big data, és így tovább, szuperszámítás és a SuliNet, ami az utóbbi időben kapcsolódott be. És ha össze akarjuk foglalni a NIF-et 2016-ba, akkor azt látjuk, hogy van 6000 intézmény, közel 2 millió felhasználó, világszínvonalú infrastruktúra, ENSZER 10 gigabit országos gerinchálózat és ENSZER 10 gigabit nemzetközi kapcsolódás. Egy-két szubjektív mondat. Tulajdonképpen számomra az egy felemelő érzés, hogy a 30 éves időszaknak az első felében én irányíthattam a programot, és a IHM-es időszakban is én voltam ott a helyettes államtitkár, aki ezt irányítottam. Azóta, mint Hungárnet tisztségviselő, próbálom segíteni a sikerét. Köszönöm szépen!
Valami most már nem működik, úgyhogy köszönöm szépen, és a sort az előadásokban Csaba László kollégánk folytatná. Valahol az NIF születése, valami ilyesmi címet gondolt az előadásának.
Tessék? Nem, nincs előadás. Lecsukható?
Akár.
Oké.
Szóval neked is egy kis vizet. Elnézést kell kérnem, rögtön úgy kezdem, több okból. Egyrészt nekem nincsenek vetített képeim. Én már olyan régen nyugdíjas vagyok, hogy már nem is tudom, hogy hogy kellene egy ilyet csinálni. Másrészt nem válaszolta meg a teljes mértékben a Miklósnak a kérdését, csak a felét az előbb. Mert az volt a kérdés, hogy milyen vita dúlt a internet zászlóvivői és az X25 zászlóvivői között. Na most ez egy kicsit, egyik részét már elmondtam, hogy először mi IP-t kezdtünk fejleszteni, vagyis datagramot, és aztán tértünk át az X25-re különféle gyakorlat és megfontolásokból. De később, a Balázs az előbb elmondta, tehát amikor elindult a Hubon fejlesztése, abban az első pillanatban, amikor már internetet lehetett csinálni, abban a pillanatban a két rendszer együtt működött. Most, amiről most én beszélni szeretnék, az a következő, hogy akit érdekel, van egy könyv, azon cím, hogy Számítógép tudományról egyes szám első szemében. Ez a Neumannál talán még megtalálható. Sok érdekes dolog van benne. És körülbelül Péter megmondja, talán 6 évvel ezelőtt a Stuckey-ban kapott egy fiatalember egy megbízást, hogy 70 év fölöttiek mondják el, ha van a tudományos életükben valamilyen kulcspont. És kiderült, hogy nem volt képes 10 Stuckeyst összegyűjteni, úgyhogy most lett egy olyan könyv, amelyikben van 5 Stuckey is összesen. Péter az egyik, a másik én. Mi egy cikket írtunk, de aztán ketté vágták, így lett 2. Na most, amit én írtam, annak a lényege az az, hogy volt egy csomó kulcspont, hát az legnagyobb kulcspont az volt, hogy meg tudjuk-e az egészet csinálni. Ez egy alapvető kérdés volt, mert ha nem tudtuk volna megcsinálni, akkor nem lennétek itt. Valahol lennétek, internet is lenne, minden lenne, de nem pont így. A másik kérdés az volt, mert ugyanis azt mondtuk a csurgainak, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Mert már voltak eszközeink, azt hozzá kell tenni, még mindjárt beszélek is egy pár szót. A nagy kérdés azonban az volt, hogy mi legyen a technológia. Mert és ezen kívül az, hogy vásárolt eszközökből építkezzünk, vagy csináljunk saját magunk berendezéseket. Ezek voltak a kulcskérdések. Most a második kérdés az az, hogy amit gyorsan el tudok mondani, amire a Péter már utalt, hogy iszonyú nagy viták voltak, mert volt két másik alternatíva. És ezen folyt az igazi vita. Az egyik az, hogy a Magyar Postának volt egy nyilvános, digitális adathálózati szolgáltatása. Úgy hívták, hogy NEDIX. 4800 és 9600 bit per szekundumos adatátvitelt biztosított pont-pont. Föl kellett hívni a másikat, de volt egy interfész berendezés, tehát számítógéppel is lehetett volna vezérelni. És hogy ezzel meg lehetett volna csinálni az alapvető szolgáltatásokat, az bizonyítva tudjuk a Péterrel, mert amikor elmentünk a Hungáriába, ott volt egy országos rendszer, amelyik NEDIX-szel működött, a teljes magyar autókárrendezést, a pénzügyminisztérium számítóközpontja volt, azt hiszem, és NEDIX-szel meg tudták oldani. Másik alternatíva az a DECNET volt. Ugye a KFK-ban DECNET VAX gépeket gyártottak, és a DECNET az egy világ Digital Equipment Corporation-nek volt hálózati, teljes komplett hálózati rendszere. Tehát meg lehetett volna csinálni. Ez ellen az szólt, hogy hát ez egyrészt vásárolt, másrészt bizonytalan, mert azért ez nem pontosan olyan, se nem internet, se nem saját, és mi ezt nagyon nem szerettük. Úgyhogy nagy csaták voltak. Akár melyiket választottuk volna, most szintén nem lennétek itt. Ugye, mert a DECNET rendszerváltásnál úgy eltűnt, mint a pincs, mert hogy lopott volt, a NEDIX megszűnt. Úgyhogy mi saját fejlesztésű berendezések alapján elkezdtük a munkát, és hogy na most az X25 az egy címszó, de lényegében ugye ezt elő már elmondtam, hogy arról van szó, hogy a távközlési vállalatok csináltak egy szabványrendszert, amelyik részben arról szólt, hogy a terminálokat hogy kell koncentrálni és a csomagkapcsolt hálózathoz illeszteni, és a mi berendezéseink pedig személyi számítógépek voltak már akkor, akik kvázi eljátszották a hálózat felé, hogy terminálok, de lényegében klient-szerver üzemmódban dolgoztak. De volt egy nagy kérdés, egy nyitott kérdés, mert az X25, nem tudom, mondom a Miklósnak, hogy fölteszek néhány kérdést, hogy tegyék fel a kezüket, de azt mondta, hogy itt idősebbek lesznek, és biztos, hogy fogják tudni, hogy mi az, hogy ISO-OSI. Ugye tudjátok, hogy nem kell. Tehát az X25 az ISO-OSI szabvány alsó három rétegében a három rétegnek a szabványa a végberendezés és a távközlési szolgáltató között. Most szakembereket megkérdezem, hogy van-e ma ilyen egyáltalán, az e-mail ilyen. Mert az e-mail protokoll ugye az a végfelhasználó és a szolgáltató között van definiálva, és egy protokoll. És ez volt az X25. És volt egy párja, az X75, Péter beszélt róla, amelyik a nemzetközi hálózatok interfészét határozta meg. De a CCITT az soha nem beszélt bele abba, hogy belül mit csináljanak. Tehát az, hogy a modemek interfésze szabványosítva volt, meg az eljárás, az nem jelentette azt, hogy hogyan kell megcsinálni belül. És ez egy nagy kérdés volt, mert ugye az IP-nek az volt az alapvető problémája, hogy minden csomag önálló, minden csomag hordozza az összes információt, mennek erre-arra, amarra lebombázzák, eltűnik, nem érkezik meg sorrendtartóan, hiányozni is fog. Hát ezért csinálta a Windsurf a TCP-t a végberendezésekbe, hogy rakják össze valahogy, ahogy tudják. De a CCITT ezt nem így definiálta, hanem úgy, hogy a interfészen sorrendtartó, hibamentes csomagátvitelt kell biztosítani. De belül azt nem mondta meg, hogy mit kell csinálni. És volt egy kanadai rendszer, amit sokáig nézegettünk, amelyik úgy működött, hogy volt egy IP hálózat, mint most, routerekkel, voltak végberendezések, akik eljátszották a TCP-t, ott összegyűjtötték az üzeneteket, és lett egy X25 interfész, és oda konvertálták, és sorrendtartó hibamentes volt. De ez ilyen furcsa dolog, mert a nehézség az megmarad, mert hálózaton belül IP csomagokat kell továbbra is kezelni. És ezért mi azt mondtuk, hogy hogy legyen belül a protokoll ugyanaz. Tehát minden interfészen legyen ugyanaz a protokoll, mintha egy nemzetközi hálózat kapcsolódna a másikhoz. És ezt így csináltuk meg, és volt, sajnos nem tudom, Marit van, volt egy három Comnet konferenciát szervezett a Neumann, és az utolsó Comnet konferencia azt hiszem 87-ben volt, talán. És akkor már kész volt az első csomagkapcsológépünk, az MS-700, amit a Manósanyi csinált, meg a kollégái, és kiállítottuk a számok, akkor még megvolt, ahol most a parkoló van ott a pályaudvarnál. Ott volt egy konferencia, és ott volt az angol postának a egyik fővezére, csak nem emlékszem már, hogy hívják, és mondtam neki, hogy itt van ez a csomagkapcsológép, tudunk csomagkapcsolt hálózatot csinálni, működik is, csak hát ez nem az igazi, azt tudjuk, hogy ez nem. És kérdezte, hogy miért? És mondtam, hogy azért, mert így csináltuk meg, ahogy most elmondtam. Azt mondja, hogy mindenki ezt csinálja. Tehát mindenki ezt csinálta, hogy virtuális áramköröket építettek föl, elindult egy core request csomag, ugyanúgy, mint ahogy most egy IP megy, keresi az utat magának, csak húzott egy farkat, minden interfészen összerendeltek két virtuális áramkört. És ez így teljesen jól működésképes volt. Voltak ugyan kisebb műszaki problémák, mert ha fölrobbant volna egy csomópont, akkor ez a virtuális áramkör megszakad, és akkor ugyanott lettünk volna, mint ahol az IP esetén voltunk, de hát voltak megoldások, hogy reset, meg restart, meg ilyesmi. Szóval nekünk volt egy olyan hálózatunk, ami már majdnem működött, de még probléma volt azzal, hogy kellett egy nagy teljesítményű kapcsológép, és ennek egy külön története van, amit most nem mesélek el. Ávady Berci elmondta a ti könyvetekbe is, meg itt is leírtuk, hogy végül azt találták ki, hogy a Kobusz nevezetű Verebbi osztályán fejlesztett lokális hálózat, egy magabites lokális hálózat volt középen, az kötötte össze a processzorokat, és egy megabit volt belül, és 19.200 volt kifelé. És ami nagyon fontos volt, amiről a Péter beszélt, hogy egy 300 vonalas központot üzembe helyeztünk, ugye 89-ben gondolom a postánál, mert akkor, ja, és akkor még az is egy nagy probléma volt, hogy hol legyen. Tehát az is egy külön küzdelmünk volt, hogy azt mondtuk, hogy ezt a postánál kell elhelyezni, hiszen ez, és a vonalak 30%-a, az interfészek 30%-a már a posta tulajdonában volt, vagyis hát ők bérbe adhatták bárkinek, tehát nem csak a közösségnek nyújtott szolgáltatást, hanem mindenki másnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel azt is megválaszoltuk, hogy jobb volt saját fejlesztési hardvereket csinálni, mert meg lehetett volna ezt csinálni TPL-70-ből, meg DEC-ből, de hát ugye kellett, nem tudom, itt emlékszik-e valaki még, hogy voltak ilyen kis terminál koncentrátorok talán itt is, meg, tehát amelyek csak arra szolgálták, hogy néhány PC-t összefogjanak, hát arra egy VAX-ot használni, ez egy kicsit drága lett volna. Úgyhogy így aztán meg tudtunk csinálni, hogy én számolgattam, sajnos ugye van a Moore törvény, hogy évente kettővel szorzódnak a teljesítmények, és ott csökkennek az árak, 30 év alatt az 2 a 30-on, az lehet, hogy egy kicsit elmaradtunk mi, mert most mennyi a interfészek sebessége? 1 giga, vagy 10 giga, vagy milyenek vannak most? Tessé? Tehát azért a 19.200 az egy kicsit kevésnek tűnik, de hát sajnos más lehetőség nem volt, nem miattunk, hanem azért, mert nem volt távközlési szolgáltatás. Hát ezt tudom röviden elmesélni erről.
No, megszólalt. Köszönöm szépen, Laci. És ugyan megkésőbb bár, de engedd meg, hogy ezt a kis ajándékot odaadjam. Péternek is majd átadom. És Balázs, téged kérnélek meg, hogy kvázi az időrendben haladjunk tovább a hálózat fejlődésének történetében.
Jó. 30 szlájdom van. És mínusz 5 perc időt kaptam rá, tehát Az előadás elérhető lesz a webben, ha már nem elérhető, úgyhogy én igyekeztem tisztességesen összegyűjteni a dolgokat, úgyhogy akit érdekel, az majd utólag nézze meg. Itt most tényleg csak egy-két dolgot tudok érinteni ezekből a dolgokból. Itt a nemzetközi eseményeket azért írtam össze, hogy lássuk, hogy a magyar internet azért nem késett sokat a nemzetközi, különösen az európai internethez képest. Ugye 91-ben csatlakoztunk az internethez, és tulajdonképpen ez az az év, amikor az első ilyen európai gerinchálózat is megalakul az IBON, és hát utána még néhány esemény. Talán itt idéznék még többet, ugye a hazai internet igazi kezdeteinél. A 91-es októberi időpont, ez amikor valódi internet kapcsolat épült ki a nemzetközi internettel. Korábban az ÖRN hálózathoz volt kapcsolatunk, ami hát bizonyos szolgáltatásokat, levelezés, file átvitel, stb. Ezeket lehetővé tett, de hát nem IP csomagok vándoroltak a hálózaton. Úgyhogy ez az október, amikor 91-ben, amikor először sikerült tényleg IP csomagokat átküldeni, és ugye itt Magyarországon volt az a gép, aminek az első magyar IP cím, amelyik kapta ezt az első magyar IP címet. Aztán ugye 93-ban akkor már jobb helyzet került a 64 kilobites kapcsolattal, és hát onnantól kezdve házi feladat, a többi elolvasása. Itt még ez egy ilyen klasszikus, valóban most is itt a kerekasztalon említettük, hogy volt a 9000, az első IP kapcsolat, hogy jött létre. Hát az is úgy volt, hogy ezt a bizonyos Mellon alapítvány által támogatott pénzt, azt az ÖRN kapcsolathoz kaptuk annak idején. Linzbe volt a másik vége. De hát mi internetet szerettünk volna elsősorban átvenni rajta, és nem annyira az ÖRN, bár az sem volt rossz. És akkor volt egy ilyen technológiai trükk, hogy hát az X25 fölött mind a kettőt át lehetett vinni, úgyhogy mi átvittünk Linzbe egy dobozt, ami X25-öt tudott a bérelt vonalon, és e fölött játszottuk a BSC-t és a slipet, ami már ugye internet csomagok mentek. Ezt a dobozt vitte a Pásztor Miklós Linzbe, ahol igen, csodálkoztak rajta, hogy ez lesz a mi internetes dobozunk. Nem hasonlított routerre. Na most ez az első ábra, ami a legelső ilyen hábon koncepció, tehát amiben már több vonal van, tehát ehhez már routerek kellettek. Látjuk, hogy két-két nemzetközi vonal is van. Tehát csatlakoztunk az IBON-hoz és az EMPB-hez, vagy EMPB-hez akkoriban, vagy Európanetnek is hívtuk. Most nem tudok belemenni ennek a részletébe. Tehát a közgázról, a Műszaki Egyetemről ment egy-egy nemzetközi vonal, ugye itt, ezek ilyen FDDI-jal meg Ethernettel voltak jól összekötve. Volt egy ilyen hármasunk, illetve itt egy leágazása a Műszaki Egyetemre, a Szabadsághegyi TV-toronyba föltettünk egy gépet, és ilyen 2 megabites mikrohullámon Totaltel gyártotta, akkoriban lehetett kommunikálni a Budapest különböző pontjaival. Így az IF központ, a KFK-i és a Műszaki Egyetem között meg tudtuk teremteni a kapcsolatot, aztán ezt hamarosan bővítjük tovább. És hát itt a vidékieknek látszik, hogy itt vannak ilyen, tehát bérelt vonal az itt ment Debrecenbe, Gödöllőre, a többiek azok sajnos még csak ilyen X25 fölötti IP-vel tudtak kapcsolódni, és hát látjuk, hogy itt a hát ez a 19.002-es bérelt vonal, ezt azért kis csalással, tehát ezt úgy kell érteni, hogy ezek 96-os analóg vonalak, amikre ilyen tömörítőket helyeztünk, akkoriban a RAD cég gyártott ilyeneket, és hát azt kell mondani, hogy valamennyit tömörítettek, mondjuk a másfélszeresükre azért tényleg tömörítettek, de hát azért a kétszeres az egy kis túlzás. És akkor a szegedi vonal az pedig a közgázra ment. Hát ez egyike annak ilyen Ki lesz a főcső vezető című műsornak, amit említettünk, hogy akkor ők nem a sztoki központba, hanem a közgázra, ahol akik az gyorsabban elintézték, hogy akkor oda lehessen menni. De a Debrecen, ahol most vagyunk, ők viszont rendesen megvárták, amíg tőlünk kapják az IF központot, kapják a vonalat. Na hát ez volt az első. Most ezeknél nem ragadnék le, így ahogy fejlődött tovább az országos hálózat, ez is otthon lehet ezeket tanulmányozni. Na, és akkor, amikor már csináltunk egy ilyen hábon magot is, ami azt jelentette, hogy ezek a rúterek, ezek ilyen közös, tehát egy központi menedzsment alá tartoztak, és akkor innen mentek ki a nemzetközi vonalak, továbbra is ez a 2 megás elosztó rendszer a mikrohullámmal működött, de itt már látjuk az egyetemek, a Pesti Egyetemek FDDI hálózata megjelent, ami szintén egy nagy dobás volt, ilyen IBM támogatással lehetett megcsinálni, és ugye itt megjelennek az üvegszálak az alépítményekben, és így aztán itt megjelennek ilyen 10 megás Ethernet pont-pont összekötetések is üvegen. Hát ez még akkor, ez a nagy csata dúlt, hogy kihúzhat üveget, és hova, és hogy az szabad elárulni, vagy nem. Igen, ez itt 2 kép. Az egyik az akkori csúcsmodell amerikai Cisco router. Akkor érdeklődtünk, hogy mit érdemes, vagy mit lehet venni. És volt egy ilyen amerikai fiú, aki ilyen koordinátor volt, és mindenféle jó tanácsokat osztogatott, egy Ben Segal nevezetű, és azt mondta, hogy van egy ilyen cég, a Cisco, amelyik korábban az egyetemen kidolgozott technológiákat felhasználva dolgozik, és létrehoz ilyen eszközöket, amik kereskedelmi forgalomban kaphatók, és hát ez a Cisco AGS router, ez került be először a központi magba, ahol valóban kellett rútolni. Na most a végekre pedig, ahol igazából rútolási feladat nem volt, mert hát egy felfelé menő kapcsolat volt, oda pedig hát elsősorban anyagi okokból ilyen PC-s, tehát összeállítottunk PC alaplapból router funkciót. Tulajdonképpen, ha megnézzük, tehát ez a nagyon korszerű router egy ilyen nagyon dizájnos előlappal, amit két csavarral kellett ide föl tenni, hogy nehogy kiessenek a kártyák belőle, és egy ilyen szuperkártya egészen két Ethernetet és két soros vonalat is el tudott már kezelni. Tehát ahhoz képest tulajdonképpen ez a PC-s router sem volt sokkal rosszabb, ez is tudott egy-két Ethernetet meg néhány soros vonalat, de nem volt benne BGP, az kétségtelen, de hát volt, ahol nem is volt erre szükség. Jó, hát ezt átugrom, ez az annak idején talán egy érdekességet, hogy azt lehet látni, hogy itt mi, tehát hogy ki a, általában ugye mindenki maga felé hozta a forgalmat, és akkor itt a Miskolcinál lehet látni, hogy önálluk elég nagy a kifelé menő forgalom is, és akkor annak idején gondolkoztunk, hogy ez, néztük, hogy miért van. Hát azért, mert ott volt a kataliszt, a népszerű listszerv a könyvtárosoknak, és az generálta azt a forgalmat, úgyhogy ők nem csak használták, hanem a közösségnek is adtak adatokat. Hát ezen most akkor nem időznék el, tehát ezek a korabeli szolgáltatások, nem tudom, még van ember, aki emlékszik a, például a Gopherre, vagy az Archie, Veronica, Wise szolgáltatásokra. Van olyan, aki 91 után született? Nincs, akkor emlékeztek fel. Jó, hát ezek meg hogy mik voltak a központi szolgáltatások, tehát különböző szerverek, persze ez is házi feladat, hogy tessék megnézni, és akkor a következő network shopon majd kikérdezem. Igen, tehát ez egy összeállítás arról, hogy mivel küzdöttünk annak idején, és hogy most manapság hova jutottunk ezzel. Tehát ugye a sávszélesség kapacitás, mint láttuk, akkor a 10 kilobit az nagyon, tehát azzal indultunk. Ugye ahhoz képest el lehet kérni, hogy ezek a 10-100 megabit az volt valamikor 96-7-8 körül, és akkor manapság meg már 10-100 gigabitben gondolkodunk a gerinchálózatokon, és akkor félretettem annak idején egy cikket, ami úgy szólt, hogy ATM to the desktop. Azóta sincs ilyen, de akkor nagyon hitték, viszont üvegszál, tehát fiber to the desktop, az van, és az lesz is. És hát tulajdonképpen, ami megoldotta a kérdést, az a DVD-M technológia, meg az, hogy a jobb örök Ethernetet azt sikerült felturbozni, és ezt a gigabites Ethernet technológiát megoldani, úgyhogy lényegében előre menekült a társaság, tehát ami jön, hogy garantált sávszélesség, azt tulajdonképpen a sávszélesség növelésével sikerült megoldani. Most hagyjam abba. Na akkor csak végig pörgetem, hogyha majd akit érdekel és meg akarja nézni, az még mit találhat itt. Hát mik voltak az egyéb események? Például a nulladik network shop Szegeden volt 91-ben. Aztán hogy fejlődött tovább a Hábon. Néhány kép az akkori kialakításokról, mindenki megkeresheti magát. A TEN34, amikor bejött, akkor utána, mi a TEN34-hoz, ami ugye 34 megabites hálózat volt, de 10 megabittel csatlakoztunk, majd amikor jött a 155-ös hálózat, ahhoz 34-jel, de ezek is csodálatos eredmények voltak. TEN155-ös, igen, ezek ilyen régi statisztikák, hogy növekedtünk itt szépen 99-ig. Talán ez még érdekes, tehát akkor 98-ban körülbelül a középmezőnyben voltunk az internet elterjedésével, tehát ilyenek voltak mögöttünk, mint Olaszország, meg Portugália, Németország, és mi. Az északi államok azok voltak nagyon jók. Aztán ez itt 2000-ben, hogy hol mennyibe kerül egy bizonyos, tehát ilyen vásárlóerőt paritáson, hol kerül mennyibe az internet dial-up, hát nálunk került a legtöbb, ez a MATAV érdeme. És egy mostani, hogy körülbelül ugye hol vagyunk, tehát valahol itt, ahol ez a jelzés van, tehát most körülbelül itt vagyunk az internet elterjedésével. Ez a broadband internet, ezen kívül még vannak a mobil dolgok is. Hát ennyit szaladtam végig, és akkor még 25 évet.
Köszönöm. Köszi szépen, Balázs! És szeretnék neked is adni egy ilyen kis ajándékot, szeretettel. Folytassuk a sort. Én azért bízom abban, hogy a párhuzamos szekciókkal nem fogunk ütközni. Úgyhogy a sorban János következne, és én úgy tudom, hogy a Tétényi Pista helyett is, vagy mellett, vagy ő online bejelentkezik?
Nem tudom, tehát...
Ja, ez nem lett egyeztetve végül is?
Tehát én biztos, hogy nem egyeztettem vele, sajnos.
Nem tud róla senki, hogy lett volna egy egyeztetés Tétényi Pistával? Úgy hallottam, hogy valami lesz. Értem. Jó. János, arra kérlek, hogy nagyon-nagyon tömören próbáld meg a jelenkort összefoglalni, mert Karcsinak el kell egyszerűen menni, mert az ő time table az működik. Bocs.
Jó, én is köszöntök mindenkit. Én itt a legutolsó 10 évről beszélnék, tehát itt lehet látni, hogy azért mondjuk, tehát valószínűleg a Tétényi Pista itt beszélt volna körülbelül 2005-ig a hálózati infrastruktúrákról, de én csak az utolsó 10 évről fogok beszélni, és amikor erről beszélünk, akkor ezek a projektek jutnak ugye eszembe. Akkor mégiscsak. Be, akkor bízunk benne, hogy ki is van hangosítva, úgyhogy akkor István, tiéd a szó, és akkor majd utána én átveszem.
István, hallasz minket?
Akkor ezek szerint mindenki hall.
Igen.
Rendben, akkor van egy rövid előadásom.
Halljuk.
Igen, próbálom. Igen, így van. Helyes. Na, tehát nagyon sokat elmondhatok, nagyon érdekes dolgokat. Ez az előadás, amit belintézültem, ez valamikor 1995-ben kezdődött. Nagyon sok előadásnak néztem át annak érdekében, hogy eléggé átfogó képet kapjatok. Igazából az a lényeges, hogy hogyan lehet visszatekinteni 2016-ban valamikor a 1998-2005-ös időszakra. Ezért az a címe, hogy hol tartottunk akkor 1998 és 2005 között. Na most, amit nagyon fontosnak tartok, az, amit szintén elmondtak sokan, a fiatalabbak kedvéért, azért összefoglalom, nem szaladok részletesen végig. Nagyon sok minden nem volt, amit ma természetesnek leszünk. Nem volt Google, Facebook, mobil internet, stb. BitTorrent sem. És ahogy a Balázs is elmondta, internet analóg telefonvonalon volt csak. Sulinet, ami nagyon fontos, elkezdődött kb. 1998-ban, digitális bérelt vonalakon, ISDN vonalakon, kb. 800 középiskola számára. ADSL éppen csak elkezdett tesztüzemben lenni, az NIF elismert szereplő volt, de lógott a státusza. A kereskedelmi internet szolgáltatókról is szó volt 1996-tól, EUNET, DataNet, Matárnet. Egy éledező távközlési piac volt Magyarországon, ez köszönhető volt a liberalizációnak, valamint annak, hogy érdemes volt befektetni az országban. Szó volt arról, hogy volt ATM alapon, ez egy technológia, nem az automata, a Magyar Telekommal egy 10 megabites összeköttetés Bécsben, amit közösen használtunk, képzeljük ma el, hogy milyen egy 5 megabites internet. Összefoglalva azt tudom mondani, hogy ez az időszak a kevesek internete volt, ahonnan indultunk, az internet hiánygazdaság volt, az internet nagyjából luxus volt. 1998-ban volt egy kormányváltás, és utána egy tökéletes zűrzavar alakult ki körülbelül egy évig. Az újrakezdést, és ez tulajdonképpen egybeesik azzal, amiről szeretnék beszélni, 1992 nyarától lehet számítani. Ekkor volt egy kormányhatározat NIF-ről, itt három szereplőt feltétlenül meg kell említeni, Roska Mariettás, Kunk Istvánt, Kohn Norbertet, ők voltak azok, akik elérték együttesen azt, hogy az NIF a korábbi logó státuszából egy valódi jogi személyé alakult, és elismerték azt a fogalmat, hogy legyen, igen, szükség van Magyarországon dedikált kutatóhálózat. Ekkor persze létrejött sok minden, új programtanács, műszaki tanács, stb. Azt lehet mondani, hogy új pálya, új lehetőség, új szereplők, de nem csak, mert hiszen azok a szereplők, akik már itt ezen az előadáson felszólaltak, azok is mind ott voltak, és mind továbbra is támogatták a programot az előrejutás érdekében, Bakonyi Péter, Csaba László, Nagy Miklós, Bálint Lajos, és persze sorolhatnám. Mi volt a küldetés, ezt is mind jól tudjuk, hiszen nagyon pontosan meg lett fogalmazva, élen járó információs feladatokat kell biztosítani a kutatás, közgyűjtemények és első a középfokú oktatás számára. Tökéletes cél, ma is érvényes. Na most van még egy dolog, ami ma is érvényes, a modell, amiben dolgoztunk, alul a hálózati infrastruktúra, középen a middleware, köztes réteg, a kollaboratív, ugye ez is most itt ennek fényében tudom ezt az előadást megtartani, és persze nagyon fontos, és nem utolsó a számítás infrastruktúra, mindezt hazai és nemzetközi keretekben. Na most mivel kezdtünk? Ugye nagyon fontos dolog volt az, hogy versenypiaci alapon felügyelt összeköttetési szolgáltatást próbáltunk vásárolni. Ez a modell, ez a kutatói házatnál, illetve az Anténél közismert volt, és az volt a cél, hogy növekvő sávszélességet, regionális központokat tudjunk ellátni. Szisztematikus rendszerben egy-két évente lebonyolítottunk összesen 9 összeköttetést, tehát legalábbis én így emlékszem, Stengelkiri kiavíthat, Túlszas Rúlinetve is felvizsgálatot került, ekkorinek meg kb. 500 ADS elvékpont. Közbeszerezni kellett, ez ma is igaz, valódi versenypiacon próbáltunk, illetve sikeresen közbeszereztünk, új módszereket is használtunk, például volt árlejtés aukció, ez is ma közismert vagy nem közismert. Most a hálózat bővüléséről három ábrán van, egyrészt az 99-es ábra, ami 34, 155, de leginkább sok alacsony sebességű digitális bérletvonalat tárgyat. Ez volt az első tendernek az eredménye. A második tendernek az eredményét látjátok az ábrán, ez körülbelül 2002. novemberi. Itt megjelentek az első 2,5 gigabites, valódi gigabites összeköttetése, például Budapest és Debrecen között is, és a hálózat tartalékolása is javult, valamennyit lehet látni a budapesti kialakításról is. Végül 2004 végén már 10 gigabites hazai és nemzetközi vonalak voltak. Ekkor már azt lehetett mondani, hogy a hálózat az ellátja megfelelően a végfelhasználóinkat. Most de nem csak hálózat volt, és hát itt csak néhány dologra van idő, amit felsorolok, volt szuperszámítástechnika, nem szabad elfelejtkezni, a 2001-ben beszerzett SAN 10.000 számítógép, ami először volt a TOP 500-ban, volt Cluster Grid projekt, ami a különböző hallgatói laboroknak a az éjszakai teljesítményét használta. Ekkor indult meg az országos névtárprojekt az AI-val az időszak vége felé. Ekkor kezdődött el az internettelefónia, szintén versenypiaci és nagyon kedvező árakkal, vagy a videokonferencia és a videotúrizmus is ebben az időszakban indult el. Szó volt Moldován Pista, említette meg Nagy Miklós is, talán mások is, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár ebben az időszakban terjedt el a határon túlra, és persze más projektek is elindultak, kiegészítődtek. Volt IPv6 is, ez is nagyon fontosnak tartok. Természetesen a központi szolgáltatások is javultak, illetve a megfelelődést hatalmaztunk. Mindez egy csomó szereplőnek az együttműködésének volt az eredménye, nagyon jó kapcsolat alakult a részvényekkel és az ipari partnerekkel is. Most mi az, amit összefoglásképpen erről a bűnökkel lehet mondani? Nem sokat, de azért azok nagyon fontosak. De az NIF létrehozott egy közművet, oktatást, hálókat, informatikus szolgáltatásokkal. Hát azt mondom, hogy világszerűen ellátott. A másik, és ez is a Magyarországon aztán végképp, hogy a Budapest vidék szakvidék, azt nyilván nem teljesen objektív ez a mondat, de hogy csökkent, az teljesen egyetlen. A harmadik, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy 2005 végére az NIF meghatározó és megkerülhetetlen szereplővé vált, azzal a modellel, amit az 1999-es kormányhatározat létrehozott, és persze ez itt egy közös munka, sok-sok ember, akiket mind nem tudok felsorolni, az áldozatos munkájuknak a köszönhető. Hát ennyit tudtam most elmondani, és nagyon köszönöm, hogy itt távolról el tudtam mondani, illetve az előadás értem szerint föl lesz valahol, ahol meg tudjátok nézni. Köszönöm szépen!
Köszönjük, Pista!
Köszönjük szépen!